Amivel foglalkozol, az foglalkoztat. És ami foglalkoztat, azé vagy. A magyar nyelvtanban az olyan igéket, mint foglalkoztat, vagy csináltat, vagy javittat, vagy vásároltat. Ezt úgy nevezik, hogy szenvedő igeragozás. Aminek a jelentése az, hogy a történésnek van egy elszenvedője. Tehát valaki meggyőz valakit, vagy rávesz valakit arra, hogy valamit megcselekedjen. Tehát javittat, a szerelővel javittat. A javításnak az elszenvedője a szerelő. Épített, az építésnek az elszenvedője az építő, aki felépíti a házat. Tehát valaki mással csináltat. És az az ige, hogy foglalkozik. Annak a szenvedő formája az, hogy foglalkoztat. Valaki mást foglalkoztat. Tehát a foglalkozásnak van egy elszenvedője. Az, aki foglalkozik. És akkor most újraolvasom azt, amit kiírtam a képre. Amivel foglalkozol, az foglalkoztat téged. És ami foglalkoztat, azé vagy. Az ember bármivel foglalkozik ebben az életben, fontos megértse valahogy, hogy a viszony az ember és a foglalkozás között két irányú. Tehát maga a foglalkozás foglalkoztatja az embert. Többször kérdezzük azt egymástól, hogy mi foglalkoztat téged? Hát engemet az a gondolat foglalkoztat, hogy lesz egy újabb járvány Romániában, vírusjárvány például. És ezzel azt mondtam, hogy engemet ez a gondolat foglalkoztat. Amíg azt mondom, hogy én az új vírus járvánnyal foglalkozok, úgy tűnik, hogy én vagyok a főnök. Én úgy döntöttem, hogy az új vírus járvánnyal foglalkozok. Amennyiben a kérdést úgy tesszük fel, hogy mi foglalkoztat, és a válasz az, hogy hát a vírus járvány foglalkoztat, ebből kiderül, hogy a főnök nem én vagyok, hanem az, ami engemet foglalkoztat. Érthető a lényege a szenvedő igeragozásnak? Hogy ami az embert foglalkoztatja, az ember annak szenteli az idejét. És ha az idejét annak szenteli az életét és a lelkét. Mert a mi életünk nagy mértékben az időből áll, életerőből, életidőből, lélekből. Ismétlem, ami engemet foglalkoztat, én annak szentelem az időmet. Azé vagyok. Itt nem csak az van, hogy én foglalkozok valamivel, hanem az is van, hogy az a valami engemet foglalkoztat. És aki engemet foglalkoztat, az az én főnököm. Ez pontosan olyan, mint a munkahelyeknél. A munkahelyek esetében ott is ugye a kérdés felett tenni, hogy ki foglalkoztat téged. Egészen pontosan ki dolgoztat téged. Hogyha azt mondom, hogy Józsefnek dolgozom, ebből úgy jön ki, hogy én vagyok a főnök. Tehát én Józsefnek dolgozok jó kedvemből, szabad akaratomból. De hogyha azt mondjuk, hogy József dolgoztat, ebből az jön ki, hogy József az én főnököm. Ő dolgoztat engemet, ő foglalkoztat. Ő foglalja le a figyelmemet. Ő foglalja le az életemet, életem idejének egy részét. És még egyszer olvasom, amit kiírtam. Amivel foglalkozol, az foglalkoztat. És ami foglalkoztat, azé vagy. És aki él ezen a földön, mindenki foglalkozik valamivel. De persze jóformán senki nem gondolkodik úgy, hogy őt valami foglalkoztatja. Mindenki szereti azt érezni, hogy ő a főnök. Én ezzel meg azzal foglalkozom. És elhiszem magamról, hogy én vagyok a főnök. De hogyha én valamivel foglalkozom, az a valami engemet foglalkoztat. És ami vagy aki engemet foglalkoztat, azé vagyok. Mert az a valami, az a valaki lefoglalja az én életemet. Ez egy kissé elvontnak tűnhet, ez a bevezető, de higgyétek el, hogy ez nem csupán filozófia, vagy nem csupán ilyen elmékedés, hanem valóság. Valóság az, hogy mindenki, minden egyes ember azé, ami vagy aki őt foglalkoztatja. Tehát mindenki szolgálja valakinek, magyarul. Mindenki szolgálja valaminek, vagy valakinek. Nagyon sok férfi szolgálja az ő hobbiának, a javításnak például. Javít a garázsban, és addig is nem kell találkozon a feleségével. Például. Szolgálja az ő hobbiának. Ő azt mondja, hogy nekem van egy jó hobbim, Ő azt gondolja, hogy őt szolgálja a hobbija, de az ő hobbija az halott, egy halott dolog. Valójában ő a szolgálja a hobbiának, mert a hobbija foglalkoztatja őt. A hobbija foglalatosságot ad neki. Lefoglalja az ő figyelmét, az idejét és az életét. Érthető emberek, hogy a viszony, a foglalkozás és a foglalkozó között, az ember és az ő foglalkozása között egy ilyen kölcsönös, és tud lenni egy ilyen alá és fölé rendeltség. Például, hogyha van egy cég, amelyiknek dolgozom, annak van egy főnöke, aki engemet foglalkoztat, annak az embernek én az alárendeltje vagyok. A magyarországi parlamentben a legtöbb képviselő alárendeltje, a, hogy hívják, kormányház elnök vagy kormányelnök vagy akár a miniszterelnöknek. Tehát tudjuk azt, hogy a legtöbb miniszter alárendeltje a miniszterelnöknek. Úgy is mondhatnánk, hogy a miniszterelnök foglalkoztatja a minisztereket, a képviselőket. Tehát van egy ilyen alá és fölé rendeltség a foglalkozó és a foglalkozás között. És most felolvasnék valamit a Bibliából. Jakab apostol levele, 4. rész. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Csak ezt a mondatot egyelőre. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Foglalkozzatok Istennel, és ő foglalkozni fog veletek. Isten egyenlő élet. Foglalkozzatok az élettel, és az élet foglalkozni fog veletek. Az élet foglalkoztatni fog titeket. Hogyha az élet foglalkoztat titeket, az életé vagytok, élők vagytok. És ezt most másképp olvasom. Közeledjetek a sátánhoz, és közeledni fog hozzátok. Ahogy igaz ez a kijelentés, Istenre nézve, hogy közeledjünk hozzá, és ő is közeledni fog hozzánk, úgy igaz a megtévesztésre, a gyilkosra, a tolvajra nézve is. Ha közeledünk a sátánhoz, ő is közeledni fog hozzánk. Ő úgy fog közeledni, olyan mértékben fog közeledni hozzánk a sátán, amilyen mértékben mi közeledünk hozzá. Isten olyan mértékben közeledik hozzánk, amilyen mértékben közeledünk mi hozzá. A fizika törvényében a hatás és talán ellenhatás vagy kölcsönhatás, vagy valami ilyesmi törvény, már nem emlékszem pontosan én sem. A falnak ütköző labdára a fal olyan erővel hat, mint amilyen erővel hat a labda a falra. Tehát a fal olyan erővel hat vissza a labdára, olyan erővel üti vissza a labdát, amilyen erővel a labda neki megy a falnak. Az Úristen annyira olyan mértékben foglalkozik velünk, amilyen mértékben mi foglalkozunk vele. Amilyen mértékben közeledünk hozzá, ő olyan mértékben közeledik mi hozzánk. Ugyanez igaz az úgynevezett sátánra is, a hazugságra, ami halált okoz. Csapokolba visz. Amilyen mértékben közeledünk a sátánhoz, olyan mértékben közeledik a sátán hozzánk. Csak persze ez ilyen túl babonás és túl elvont. Az a fogalom, hogy sátán túlságosan babonás és túlságosan elvont. A legtöbb ember azt mondja, jaj, hát én nem foglalkozok a sátán, én nem közeledek a sátához, inkább a Jóistenhez. Igen, ám, de a Jóisten maga a sátán. Többször beszéltem erről, hogy a Jóisten az, amit az embernek az elméje talált ki. Az a Jóisten. Attól Jóisten, hogy ő mindig egyetértésben van velünk. Ettől Jóisten. A mi elménk találta ki a Jóistent. Ettől jó Isten, ő maga a sátán. A teremtő Isten az az Úr Isten, ő az Úr, az Úr Isten. Legtöbb ember úgy foglalkozik a sátánnal, hogy a jó Istenbe bízik, a jó Istenbe, a jó Istennel foglalkozik. De a jó Isten mindig egyetértésben van vele. Tehát ebből következik, hogy a jó Isten az ő agyából szökött ki, ugrott ki, pattan ki. A sátán szó jelentése, arámi nyelven megtévesztés, az ember letérítése az élet útjáról. Ez a sátán, amikor az embernek a figyelme meg van ragadva, és rá van irányítva a halott dolgokra, az élő helyett a halott dolgokra. Hogyha az ember a halott dolgokkal foglalkozik, akkor a halott dolgok foglalkoztatják őt, és mivel hogy a halott dolgok foglalkoztatják őt, az ember a halál fia. Akit az élő dolgok foglalkoztatnak, az ember az élet fia, vagy más szóval Isten fia, Isten gyermeke. Azt hiszem, eddig ez követhető, bárki megértheti ezt, amit most mondtam. Tehát mindenki, aki él ezen a földön, mindenki foglalkozik valamivel. Mindenki, kivétel nélkül. És amivel az ember foglalkozik, az foglalkoztatja őt. Amivel foglalkozom, az foglalkoztat engem. S ami engem foglalkoztat, azé vagyok. Azé vagyok. Ha engemet az élet foglalkoztat, az életé vagyok. Ha engemet a halál foglalkoztat, a halott dolgok foglalkoztatnak, én a halál fia vagyok. A halálé vagyok. A halál irányába tartok. És akkor most nézzük meg, hogy ez hogyan történik a gyakorlatban. Ugyanis a mindenható Isten az elmúlt napokban több gyermekét is figyelmeztette arra, hogy vihar közelek, és ezért fontos becsukni az ablakokat, sőt még a redőnyöket is fontos lehúzni. A tábla, az ablak táblákat, a külső táblákat is fontos becsukni. Mert olyan vihar közelek, hogyha nem csukjuk be az ablakokat, szétszedi a házunkat. Ennek a jelentése az, hogyha nem csukjuk be a szemeinket a külvilágra, a külsőkre, akkor a vihar be fog jönni a mi életünkbe, a mi szívünkbe, és elveszhetünk. Erre figyelmezteti a mindenható Isten az ő gyermekeit. Az elmúlt napokban több ilyen bizonságot is hallottam, és az én bizonságom is erről szól, amit kaptam egy pár napja, éjjel, hogy csukjam be az ablakot, az ablak táblát, a redőnyöket húzzam le, mert különben a vihar el fog ragadni engemet is. Hatalmas kárt tud tenni a vihar az én életemben. És akkor a minap elém került egy hír, amit én is megnéztem, de valamiért figyelmen kívül hagytam. Valamelyest megérintett engemet is, együtt éreztem az alanynak a fájdalmával, aki elpanaszolta, hogy leölték az állatait, és szánalmat éreztem iránta. A hír röviden az az, hogy egy állítólagos új vírus megtámadta az állatokat, nem volt elég oltás, és ezért nekifogtak halomra ölni az állatokat. És emiatt egy nőnek az élete tönkre ment, mert sok állatát a szeme láttára megölték. És az a kérdés merül fel bennem, hogy miért hoztak ilyen rendeletet? Bárki hozta azt, helyi szinten, vagy pedig állami szinten, teljesen mindegy. Ilyen történhet világszinten is, mint a Covid időben történt a maszkos, meg az oltásos különböző rendeletek, ugyanúgy történhet ezután is. Miért hoznak ilyen rendeleteket? Azért, hogy provokáljanak. Azért, hogy minket foglalkoztasson. Ez a kérdés, hogy mit képzel magáról az állam, hogy egy ilyen rendeletet hoz. Amennyiben engemet az állam foglalkoztat, teljesen biztos, hogy engemet nem az Úristen foglalkoztat. De az állami apparátus az egy emberek által létrehozott valami. Az előbb-utóbb el fog tűnni mindenestől, meg fog halni. Ha engemet az állam foglalkoztat, engemet a halál foglalkoztat. Többször beszéltem arról, hogy a Bibliában, ami van, az az úgynevezett Bábel, az a nagy torony, amivel az emberek fel akarták érni Istent, az emberek figyelméből épült. Emberek életéből, életidejéből, életerejéből épült a Bábel. Mint ahogy ma is az Európai Uniós Bábel, az emberek figyelméből, az emberek életéből épül. Életidejéből és életerejéből épül. Az Európai Uniós Bábel. Az infrastruktúra, a lenti struktúra az emberek életéből épül. Emberek életidejéből, életerejéből, életenergiából, lelkéből épül. És úgy épül, hogy az embereket a lentiek foglalkoztatják. A lenti dolgok foglalkoztatják a fentiek helyett. Az emberi dolgok foglalkoztatják, és nem Isten dolgai. Amikor Jézus a szenvedés kertjében volt, Péter megpróbálta őt meggyőzni arról, hogy menjenek-e onnét, nem kell meghalnia Jézusnak. És azt mondták Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, mert te nem gondolsz atyán dolgaira, Isten dolgaira, a fenti dolgokra. Te a lenti dolgokkal foglalkozol még mindig. A lenti dolgokkal foglalkozol még mindig. Ezt mondja Jézus Péternek. Téged a lenti dolgok foglalkoztatnak, de a lentiek elmúlnak, elsüllyednek a Seolba, a föld mélyébe, és azzal együtt te is elsüllyedsz, ha a tekinteted nem a fentieken van, és nem Istenen van. Hogy tartja fenn a Sátán az ő rendszerét? A politikai vezetőkön keresztül, a vallási vezetőkön keresztül, a világ vezetőin keresztül. Hogy tartja fenn az ő rendszerét? Úgyhogy provokálja az embereket, folyton impulzusokkal bombázza őket. Információ impulzusokkal bombázza őket. Covid-járvány, madárinfluenza, disznóinfluenza, csigainfluenza, mindenféle influenza. És az emberek azzal foglalkoznak, amivel provokálja őket az állam, a földi hatalom. Tehát őket a földi hatalom foglalkoztatja. A földi hatalmat ember hozta létre, ezért el fog tűnni, meg fog halni. Tehát halott, a földi hatalom halott, halálra van ítélve. Tehát aki a földi dolgokkal foglalkozik, fokozott figyelmet fordít a földi dolgokra, azt az embert a halál foglalkoztatja, az ő élete, a betegség, az elmúlás, a fájdalom és a halál felé tart. Ennyire egyszerű. Még azt is láttam így a szemeim előtt, hogy hogyan jön létre egy ilyen kormányrendelet. Hogyan lehet ezt úgy létrehozni? Egy életellenes kormányrendeletet hogyan lehet beiktatni? Hárítással. Tehát mivel, hogy egy életellenes kormányrendeletről van szó, az állatok tömeges lemészállásáról például, az emberek tömeges beoltásáról, vagy valami hasonlóról, ezért ezt úgy iktatják be, hogy senki nem vállal felelősséget, senki, még a sátán sem. Mert Magyarországon azt mondják, hogy azért oltatunk, mert Izraelben is oltatnak. Mert egy izraeli tudós felfedezte, hogy a vakcina az egyedüli megoldás. Izraelben pedig azt mondják, hogy ők azért oltatnak, mert egy amerikai tudós kijelentette, hogy a vakcina az egyedüli megoldás. Hogyha az oltakozás következtében sokan meghalnak, akkor nincsen senki sem, senki nem felelős. Mert Izrael az amerikai sémát másolta. Magyarország az izraeli sémát másolta. Amerika a kínai sémát másolta, Kína pedig az ausztrál sémát másolta. És az ausztrál viszont az amerikai sémát másolta például. Ez amikor a kígyó a saját farkába harap, így körbeé, de ezt senki nem tudja lenyomozni, hogy tulajdonképpen ez honnét is indult. Azt mondjuk, a Covid Kínából indult. Azért oltakozunk, mert Kínából indult valami. A kínaiak elhitték, hogy valamilyen brit tudósok megállapították, hogy egy vírus szabadult el Kínában. És mindenki hárít. És mindenki mindenhol meghozzák a kormányrendeletet, miszerint oltakozni kell. Veszélyes vírus árasztott el a földet, és oltakozni kell. Hogyha annak a következménye a tömeges elhalálozás, embermészállás, genocidium, senki sem felelős. Mert Magyarországon nincs egy ember, aki azt mondta volna, hogy én mondom azt, hogy oltassatok. Csak olyan emberek vannak Magyarországon, akik hivatkoznak az izraeli mintára. Izraelben meg olyan emberek vannak, akik hivatkoznak az amerikai mintára. Amerikában meg olyan emberek vannak, akik hivatkoznak a kínai mintára. Kínában meg olyanok, akik hivatkoznak az ausztrál mintára. Mindenki hárít. És már is a hazugság körbejár, ahogy írja Pál apostol, a sátán, mint ordító oroszlán, megy körbe a világba, keresi, hogy kit nyelhetne el. A sátán így mészárolja le az embereket. A világ minden országában. Egy kormányrendelettel, bármilyen rendelettel, az emberek figyelmét, ugye, megtámadják információ impulzusokkal a médián keresztül, megtámadják az emberek figyelmét, és az emberek arra figyelnek, mert őket nem figyelmeztette senki, hogy csukják be az ablakaikat, csukják be a szemeiket az emberi hazugságokra, és keressék a mindenható Isten szavát, és foglalkozzanak Istennel, mert akkor Isten is foglalkozni fog velük. Magyarul foglalkozzanak az élettel, mert akkor az élet is foglalkozni fog velük. Hogyha ők nem foglalkoznak az élettel, az élet sem fog foglalkozni velük, és mivel az élet nem foglalkozik velük, a halál fogja őket foglalkoztatni. A hamis információ, ami tömegessével mészárolta le az embereket az elmúlt években. A kérdés az, hogy mi a megoldás, hogy lehet elkerülni a veszélyt, a vesztelmet, az Úristen megmutatta. Az elmúlt napokban a bizonságtevőknek megmutatta, több bizonságtevőnek megmutatta, nekem is megmutatta, másnak is megmutatta, hogy fontos becsukjuk az ablakokat, fontos behunjuk a szemeinket. Ez nem azt jelenti, hogy bedugjuk a fejünket a homokba, hanem azt, hogy behunjuk a szemeinket az emberi propagandára, az emberi provokációra, a politikai szintről érkező provokációra, a világi, tudományos szintről érkező provokációra, a vallási szintről érkező provokációra behunjuk a szemeinket, és kinyitjuk a szemeinket a belső szobában, a mindenható Istentől érkező kérdésekre, kijelentésekre. Mert ki, amivel foglalkozik, ahhoz közeledik. Ki, amivel foglalkozik, az foglalkoztatja őt. És aki őt foglalkoztatja, azé, az ember. És most elmondom, hogy az Úristen miért engedi meg, hogy ez történjen. Hogy globálisan a világ minden országában történjenek ilyen provokációk, ilyen propagandák, ilyen életlenes törvények, életlenes kormányrendeletek miért történnek? Azért, hogy történjen meg a szétválasztás, a szétválasztódás teljes mértékben. Mindenki döntse el, hogy mit választ, az életet vagy pedig a halált. Azért történnek ilyen provokációk, ilyen kísértések, mert nem jó az embernek középen lenni. Azért történnek ilyen kemény provokációk és ilyen propaganda, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy ne legyünk langyosak, legyünk hidegek vagy forrók, mert aki langyos, annak az élete a veszélyben van. A provokáció által, a bizonságtevők szavai által, Isten szava által, meg a propaganda szavai által az emberek arra vannak késztetve, hogy balra vagy jobbra menjenek. Tehát mindenki el fog fordulni valamerre. Vagy Isten felé, az élet felé, vagy pedig a halál felé, az emberek szava felé, az emberi provokációk felé. Például olyan provokáció irányába, hogy egy újabb vírus ütte fel a fejét Szlovákiában vagy Lengyelországban, megtámadta az állatokat, nincs elég vakcina, le kell lövöldözni az összes állatot. És amíg az emberek ezzel foglalkoznak, addig teljesen biztos, hogy az élettel, a mindenható Isten szavával nem foglalkoznak. Ennyire egyszerű emberek, az emberiség lemészárlása. És hogy ez miért történik? Azért történik, mert többször mondtam, elég kemény szavak ezek, az Úristen nem akar biorobotokat tenyészteni a Földön. Az Úristen nem akar zombikat tenyészteni a Földön. Ezért történik ez. Muszáj megtörténjen, mert ebben az Európai Uniós modern világban, ebben a kényelmi társadalomban, ahol mindenkinek van pénze, és mindenkinek megvan mindene, amit a televízióban látott, az emberek annyira belangyosodtak, hogy félő, hogy a lelkük teljesen eltorzul. Az emberek sem Istennel nem vannak, sem a sátánnal. Hogyha az emberek a sátánnal lennének, akkor legalább meglátnák annak a gyümölcsét, hogy milyen a rendszert szolgálni, és azáltal esélyt kapnának arra, hogy meghallják Istennek a szavát. A nyomorúságban, a törvényben az emberek esélyt kapnak arra, hogy meghallják Istennek az életre hívó szavát, és feltámadnak a lelki halálból. A langyosságból, a modern európai életvitelből, a kényelemből, a gazdagságból mindenki egyenesen a pokolba menne. Az Úristen megengedi a sátánnak, a sátán angyalainak, hogy provokálják az embereket és kísértsék őket, sőt még Isten gyermekeit is megengedi, hogy kísértsék az ördög angyalai. Hogyha Isten gyermeke nem hűséges, teremtője szavához, a kegyelemhez, akkor jobb neki, hogyha belemegy a provokációba, és azáltal törvény alá kerül. Mert a törvény is még kegyelem. A törvény jobb, mint a halál. A törvény jobb, mint az atombomba. Mert hogyha valaki törvény alatt van, akkor az történik, hogy a törvény őt megtöri. És a megtörettetésben az ember talán meghallja az élő Isten szavát. Mint hogy a zsidók a babiloni fogságban meghallották Istennek az életre hívó szavát, és énekeltek neki a börtönben, a rabságban, úgy a székely, a magyar is a börtönben, a diktatúrában, a törvényben meghallhatja az Isten életre hívó szavát. De abban, amiben most van a magyarság, a kényelemben, a gazdagságban, a jólétben, az embernek semmi oka nincs arra, hogy meghallja a teremtője szavát, életre hívó szavát. És ez itt a lelke megmarad a langyosság állapotában, a jellemtelenség állapotában, A titkos bűnökben, a rejtett bűnökben, amiket már több évtizedre rejteget az ő szívében. És közben vesz hóvirágot a feleségének, megajándékozza a barátait, az ismerőseit, egymást megajándékozzák, és mindenki úgy tünteti fel magát, mint egy szupersztár, mint egy ilyen nagyon jó ember. Na ezért engedi meg a mindenható Isten a pusztítás angyalainak, hogy munkálkodjanak, és provokálják az embereket. A provokáció által az emberek belemennek, vagy a törvénybe, vagy pedig az imába. Ez a két lehetőség van. Középút nincsen. Hangsúlyozom, még az is, hogyha valaki a szemeit, a tekintetét a világi dolgokra fordítja, a világi hírekre fordítja, hogy a parlamentben milyen törvényt hoztak, milyen rendeletet. Még ezt is Isten tudja használni a javára. Úgyhogy ha az ember belemegy a provokációba, ő belekerül a törvénybe, és a törvény elkezdi őt törni. Nem fogja egyből megölni, de elkezdi törni, rombolni az ő életét. És minél inkább rombolja az ő életét, a törvény, annál inkább készletést érezhet az ő szívében, hogy Istenhez forduljon, és lelke megmenekül. De úgy, hogy az ember most olyan állapotban van, hogy mindenki a saját maga ura, mindenki a saját maga királya, így a lélek óriási veszélyben van. Mert nagyon sok lélek nincsen megtisztulva. Nagyon sok lélek most olyan állapotban van Magyarországon, hogy Istennel sincs, de nélküle sem akar lenni. Tehát tudja, hogy Isten azért csak jó volna, mert ő maga az élet. Viszont nem akar túlságosan hozzátartozni, mert nem akarja alárendelni magát az ő törvényeinek. És ezért sántikál kétfelé. Két istene van. Van a pénz, a jólét, a kényelem, a színes televízió és az internet, és a másik pedig az Úristen. És a mindenható Isten nem engedi, hogy sántikáljunk, mostantól nem fogja engedni, hogy sántikáljunk kétfelé, hanem meg fogja engedni a pusztítás angyalainak, hogy provokálják az embereket. A vallások által akár, vallásvezetők, politikai vezetők, világvezetők, a világgazdaság vezetői által, celebek által, énekesek által, sztárok által provokálják az embereket hamis információval, hogy azokkal a hamis információkkal lépjenek reakcióba, tehát reagáljanak a hamis információkra, és azzal foglalkozzanak, amit eléjük önt a világ, a média. Azonban aki azzal foglalkozik, amit eléje önt a világ, akár a politikai, akár a sztárvilág, akár a gazdasági világgazdaság, vagy akár a vallási világ. Tehát ha az ember azzal foglalkozik, amit eléje önt a világ, teljesen biztos, hogy nem azzal foglalkozik, amit Isten kínál számára. És a legszörnyűbb az, hogy olyan kényelemben élünk, még a bizonságtevők is az elmúlt években, olyan kényelmet élvezünk, hogy mi is durván meg vagyunk kísértve, hogy többet adjunk a testnek, mint amire szüksége van. Én magamon tapasztalom, hogy én is többet eszek, és néha leterem a kaja, mert többet fogyasztok, mint amire szükségem van. Isten könyörüljön rajtam, hogy vegyem magamat észre, vagy hogy vegye el tőlem ezt a... Nem hisztam meg, hála Istennek, nincs ilyen problémám, de mégis érzem, hogy teher, leterhelem magamat fölöslegesen, fölösleges étkezéssel, amire nincsen szükségem. Mert van. Kényelemben vagyunk. Van pénz, van cukor, van szirup, van marcipán, van tejszínhab, van csokoládé, van minden. Hát akkor miért ne? Még a bizonságtevők is meg vannak kísértve, hogy többet adjanak a testnek, mint amire a testnek szüksége van. Ez egy veszélyes állapot, emberek. Láttam az elmúlt években, hogy bizonságtevők is hogy hallgattak el. Hogyan gyalogoltak, hogyan oldaroltak vissza a világba, vissza a test szolgálatába, vissza a törvénybe. És mostantól az Úristen még nagyobb nyomást fog helyezni a világra, hogy a bizonságtevők is tudják eldönteni, hogy hova akarnak tartozni. Mert aki a kegyelmet választotta, a mindenható Isten kegyelmét, az igazságot, a Krisztus szavát választotta, az a törvényi nem lehet, emberek. Az nem a törvény szolgálja. Aki pedig a törvényt választja, azáltal, hogy elfordul attól a kegyelemtől, amit kapott Istentől, attól az elhívástól, amit kapott Istentől, az nem a kegyelmet választja. És a szétválasztás mostan megint intenzíven történik, és meg fogjátok látni, hogy mennyire intenzíven. Hogyha az Úristen nem engedné meg ezt a nyomást a világi vezetők részéről, jóformán senki sem menekülne meg, mert visszakényelmesednénk a világba, én is, és mindenki, szépen visszafolynánk a világba. Elmúlt a vírusveszély, elmúlt a háború veszély, elmúlt mindenféle veszély, már csak a lélek elvesztésének a veszélye maradt hátra, de az nem fontos, az úgysem szemmel látható. Az, hogy a lelkünket elveszítjük, ez csak duma, ez csak filozófia, vallási misztika. Mi ezt így vesszük. Nincsen, ha nincsen háborús veszély, ha nincsen járványveszély, ha nincsen, mit tudom én, földön kívüliek támadása, nincsen semmilyen veszély, akkor mi azt úgy veszük, hogy nincsen veszély. De valójában akkor van a legnagyobb veszély, amikor látszólag nincsen veszély. Mert ezt mondja a mindenható Isten Pál apostol által. Aki úgy fogalmaz, hogy amikor ezt mondják, hogy békesség és biztonság, na akkor Hirtelen veszdelemtől rájuk, mint a szülési fájdalom, a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekülhetnek. A legnagyobb veszély az, amikor látszólag nincsen veszély. Mert akkor elhisszük azt, hogy minden rendben. Van fizetés, van multivitamin, van egészségügyi biztosítás, van nyugtató, van Xanax, van legális kábítószer, a rákra van morfium, van minden. Minek Isten? Minek nekünk Isten? Érthető, hogy milyen veszélyben van az emberiség? A magyar lélek milyen veszélyben van? Valaki felfogja ezt? A figyelmeztetés az, hogy legfőképp azok számára, akik bizonságtevők. Én legfőképp azokhoz szólok, akik már bizonságtevők, akik hűségesen dolgoznak az aratásban, a szőlőben, megosztják azt az igazságot, amit kapnak a mindenható Istentől, Krisztus által, az ő szavai által. Hozzuk szólok. Azt mutatta nekem a mindenható Isten, hogy sok bizonságtevőnek annyi üzemanyaga van, ami éppen csak elég arra, hogy célba érjenek. Ez azt jelenti, hogyha én mostantól fölösleges köröket kezdek tenni a járművemmel, a testemmel, akkor félő, hogy nem fogok célba érni. Hogyha én belemegyek külső provokációkba, akár ilyen vírus, meg pandémia, meg akármilyen rendeletek, kormányrendeletek, ilyen provokációkba belemegyek, elképzelhető, hogy az üzemanyagom el fog fogyni, mert a figyelmemet arra fogom fordítani, ami nem lényeges. És azáltal el fogom fordítani a figyelmemet arról, ami igazán lényeges, az élő Isten szaváról, ami folyton megvizsgál engemet, és tisztítja az én lelkemet, és felkészíti arra, hogy az utolsó órában békésen tudjak távozni erről a földről, és hazamehessek az örök hazába, és félő, hogy el fogok veszni. Nagyon kemény figyelmeztetés. Mindenkinek ajánlom, hogy szívlelje meg ezt a figyelmeztetést. Ez elsősorban nekem szól, és aki még kapta, és aki ezt megértheti, ezt a figyelmeztetést, az Úristen azt mutatja, hogy nincsen annyi üzemanyagunk, hogy mi nyugodtan poligonozzunk az autóval, a járműveinkkel, a testünkkel. Hogy mi fölöslegesen belemenjünk minden idióta provokációba, ami jön a kormány részéről, ami jön a vallások részéről, ami jön a család részéről, és mindenki részéről, ami jön fölösleges provokációkba. Mert ha belemenjünk olyan provokációkba, amiben nem kéne belemenjünk, akkor megtörtént, hogy a benzint el fogjuk használni olyan dolgokra, amelyek nem annyira fontosak. És nem lesz benzin, nem lesz üzemanyag, nem lesz olaj, és nem lesz gázolaj, hogy beérkezünk a finishbe, a célba. Eszembe jut a Zarándok útja című film és rajzfilm. Mind a kettőt ajánlom megnézésre, akár többször is. Hogy az ember fogja fel, hogy milyen provokációk és milyen kísértések érhetik őt, főképp ebben a modern világban, amiben élünk. A kérdés az, aki hallja ezt a felvételt mindenki számára, hogy mivel foglalkozol. Te mivel foglalkozol? Mert amivel foglalkozol, az téged foglalkoztat, és amit téged foglalkoztat, azé vagy. Amit téged foglalkoztat, az a főnök. Nem te vagy a főnök. A munkahelye nem te vagy a főnök. Ha egy varodában dolgozol, ott általában nem te vagy a főnök, hanem maga a varodának a tulajdonosa, vagy pedig az igazgató, így van-e? Ha te valamivel foglalkozol, nem te vagy a főnök, hanem az, amivel foglalkozol, mert az foglalkoztat téged. Hogyha az élő Isten szavával foglalkozol, ami élet, Jézus Krisztus szavával foglalkozol, ami élet, akkor az foglalkoztat téged. Az élet foglalkoztat téged, és azé vagy. Az életé vagy. Ha az emberek szavával foglalkozol, az emberek véleményével foglalkozol, ha a világi hírekkel foglalkozol, ha a hollywoodi hírekkel foglalkozol, fölösleges ilyen külső provokációkkal, meg propagandákkal foglalkozol, akkor téged az emberek foglalkoztatnak, a halandó emberek foglalkoztatnak, téged a halál foglalkoztat, a betegség, a fájdalom és a halál felé tartasz. Ennyire egyszerű. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az én szavam élet. Aki hisz az én szavamnak, és azt cselekszi, amit én mondok, ha meghal is élni fog. Mert az ilyen embert az én szavam fogja foglalkoztatni. Mivel foglalkozok az ő szavával, az ő szavát hallom, megosztom, vagy cselekszem, amit ő mond nekem. Ezért az ő szava foglalkoztat, az én szavam élet. Az ég és a föld elmúlnak, de az én szavaim sosem múlnak el. Az én beszédem lélek és élet, mondja Jézus. Az én beszédem lélek és élet. Akit a Jézus szava foglalkoztat, Jézus beszéde foglalkoztat, azt az embert az élet foglalkoztatja. Az az ember az életre megy, és nem a halálba. Ha meghal is, élni fog. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus. A kérdés az, hogy te mivel foglalkozol, téged mi foglalkoztat, és te kié vagy. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!